Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A pedagógusoknak szervezett katekézist a Jászberényi Nagyboldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola vezetése. Iskolaőrök jelentkezését várja a Borsodabolyi Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Új polgári repülőteret alakítanak ki Miskolcon. Kisvárdán több fejlesztés is megvalósult 2024-ben. Ezek regionális híreink címszavakban. Most következzenek a részletek. A pedagógusoknak szervezett katekézist a Jászberényi Nagyboldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola vezetése. A téma ezúttal a teremtésvédelem és annak elsősorban iskolai megközelítése volt. Főtisztelendő Lóci Tamás eki felnök, meghívott előadó, gondolatébresztőjében igyekezett minél jobban az iskola mindennapjaira alkalmazni a teremtésvédelem aspektusait.
A Demeter Sándor igazgató úr a teremtésvédelem témáját adta meg számomra, ami bevallom őszintén, hogy egy kihívást is jelentett, mert ez a terület nem szakterületem, és ezen a területen nem ástam bele magamat korábban az ismeretekbe, úgyhogy számomra is egy jó hatást gyakorolt, hogy utána kellett néznem a utóbbi idők egyházi tanításának, megnyilatkozásainak, és ezt próbáltam kimondottan egy iskolára applikálni, egy tanári szemszögből megnézni, hogy egy pedagógus mit tehet a teremtett világ védelméért. Először is fontos volt tisztáznunk a fogalmat, hogy miért nem a természetvédelmet, meg a környezetvédelmet használjuk mi az egyházban. Ez egy látszólag nem egy jelentős dolog, de tudjuk, hogy minden fogalom mögött azért komoly filozófiai háttér van, és nagyon nem mindegy, hogy mit hogyan nevezünk. És hogyha megértjük, hogy miért erőlteti, miért ragaszkodik az egyház a teremtésvédelem szóhoz, akkor ez az egész szemléletünket utána meghatározza meg viselkedésünket. A fogalom tisztázása után egy kicsit áttekintettem azt, hogy mi vezetett ahhoz a folyamathoz, amelyeknek most a káros hatásait tapasztaljuk nap, mint nap az ökológiai változásokban, és az embereknek egymáshoz való viszonyában is. Hát, hogy hogyan távolodott el Istentől az emberiség, hogyan fordult szembe a ajándékkal, stb. És utána pedig, hogy ne csak ennyi legyen a kicsengése a dolognak, pedig főleg a szentatyáknak a megnyilatkozási alapján próbáltam ebből ilyen megoldási kísérleteket mutatni, olyan keresztény szemléletet, amely egy más hozzáállást mutat számunkra ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. Hála Istennek, ugye az iskoláink azok szoktak keresni időnként, tehát van élő kapcsolatom velük, és nagyon változatos a dolog, mert van, amikor diákokhoz vagyok hívva, egészen különböző korosztály, kezdve az egy osztályjal való speciális foglalkoztató összejöveteltől kezdve az egész össziskolai rendezvényekig, illetve van, amikor szülőkhöz vagyok hívva, valamikor tantestülethez, nevelőtestülethez, és ezekben nagyon sok hasznát veszem annak, hogy annak idén, mint intézményvezető, mind a három közösséggel élő kapcsolatot tartottam fenn, és hát sok minden tapasztalatot összegyűjtöttem ebben az időben.
A jelentkezési lapok beküldését január 24-éig várja a rendőrség. A részletekről Urbán József, címzetes rendőrőrnagy, a Borsodabolyi Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vármegyei iskolaőr koordinátora adott tájékoztatást. Iskolaőrök jelentkezését várja a Borsodabolyi Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Vilmány, Krasznokvajda, Ároktű és Csenyéte településeken található nevelési-oktatási intézményekbe keresnek jelentkezőket, ahol szükség van a pedagógus munkabiztosítására.
2020-ban eljutott oda a jogalkotó, hogy ugye a tanárok alapvetően önmagukat nem tudják megvédeni ezekben a helyzetekben, elsősorban azért, mert ugye nincs jogi eszköz a kezükben, nincs arra felhatalmazásuk, ugye, hogy bármilyen módon megakadályozzák ugye ezeket a őket ért, illetve a diákokat ért támadásokat, és a jogalkotó 2020 nyarán elfogadta az iskolai erőszak megszüntetéséről szóló törvényt, amiben ugye életre hívta az iskolaőrséget, és ott ugye rögtön meg is határozta, hogy ugye mi is lesz az iskolaőröknek a feladata. Az iskolaőr feladata ugye a nevelési oktatási intézmények rendjének fenntartása, pedagógusok, nevelők, zavartalan feladat ellátásának biztosítása is, hogy a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmények megelőzése. Sokszor felmerült egyébként az a kérdés, vagy kaptunk ilyen kérdéseket, vagy sokszor, ha beszélgetünk erről a témáról, akkor ugye elhangzik, hogy bezzeg a mi időnkben ugye a tanár mindig tudta ezeket a dolgokat rendezni. Nyilvánvalóan ő is túlterjeszkedett abban az időben, mondjuk az én gyermekkoromban is feltehetőleg a jogkörén, csak akkor ugye nem bánta sem a szülő, sem a gyermek, ez egy megszokott rendszer volt. Nyilván, ahogy haladtunk előre az időben, ez egyre kevésbé elfogadható, hogy ugye a tanár bármilyen formában is adott esetben bántalmazzon egy diákot, vagy akár csak rendre utasítsa. És nyilván ezt jogszabályi keretek közé kellett hoznunk, vagy hozni a jogalkotónak, és gyakorlatilag ugye nem is az erőszak alkalmazása, hanem ugye egy végső esetben egy jogszerű erőszak alkalmazását, és egy ilyen erőszakot adott esetben alkalmazó rendőrségi munkavállalót biztosított gyakorlatilag az iskoláknak a rendjének a fenntartására. És miért mondom azt, hogy végső esetben, hiszen ugye amikor létrejött maga a szervezet 2020 nyarán, ugye megszületett a törvény, akkor rengeteg támadást kapott a rendőrség, illetve nyilván a jogalkotó is, hogy ugye rendészeti eszközökkel, erőszakkal akarja, ugye akar rendet tenni, úgymond az iskolákban. Én azt hiszem, és ezt egyébként megerősítik a oktatási intézményeknek a vezetői is, hogy pont, hogy nem az erőszak lett a lényeg ennek a szervezetnek, hanem egy olyan kolléga, aki egyenruhában teljesít szolgálatot kényszerítő eszközökkel, de ezeket csak a legvégső esetben alkalmazza, elsősorban bűnmegelőzési célú az ő jelenléte, és gyakorlatilag magában a rendőrség szervezetében is a bűnmegelőzési szerv alá, bűnügyi igazgatóságon is, hogy a bűnmegelőzési szervek alá tartoznak a iskolaőr kollégák. És kezdeném azzal, hogy hová toborozunk. Jelenleg 4 olyan intézményünk van, 4 olyan iskola van, ahová iskolaőrt keresünk. Ez a Vilmány települése, Krasznokvajda települése, Ároktő települése és Csenyéte települése keresünk iskolaőröket. Nyilvánvalóan ugye a nagyvárosokban, úgy mint ugye Miskolc, vagy akár a kisebb városokra, Hentse, Kazinc, Barcikára gyakorlatilag sokkal egyszerűbb munkavállalót találni, de a kistelepülési iskolák ugye nyilván, amiket felsoroltam, mind ezek közé tartozik, itt mindig nagyon nehéz erre alkalmas embert találni, bár a feltöltöttségünk egyébként ugye 90% fölötti, azonban ugye a kistelepüléseken a legnagyobb problémánk mindig az, hogy egyrészt legyen olyan helyi munkaerő, tehát nehéz olyat találni, hogy a helyben, aki képzett, tehát legalább egy középfokú végzettséggel, akár legyen ez szakmunkás, szakközépiskolai, vagy érettségit szerzett dolgozó. Egyrészt kevesebbet találunk ilyet, másrészt pedig nyilván ott van az a nehézség, hogy mondjuk ezek a települések tömegközlekedéssel nehezen közelíthetőek meg, tehát hogyha nem tudunk helyi erőt találni, még akkor is ott a másik problémánk, hogy ugye ennek az embernek, a iskolaőr dolgozónak, beosztottnak el kell jutni a lakóhelyéről, vagy ezekre a kis településekre, és hát sajnos viszonylag ezek a települések ugye elzártak a tömegközlekedés elől, tehát ha azt mondom, hogy 3-4 busz közlekedik egy nap, akkor lehet, hogy sokat is mondtam. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés ezt megoldanunk, hogy oda ezekre a településekre képzett munkaerőt találjunk.
A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új polgári célú speciális repülőtér kialakítására Miskolcon, jelentette be Csöbör Katalin sajtótájékoztatóján a vármegye székhelyen. A fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a repülőtér a régi repülőtér, melyet jelenleg a Bosch használ. A létesítmény túlélte a háborút, a kommunizmust és a rendszerváltást is. Azonban az együttműködés és a bérleti szerződés lejárt 2019-ben, tette hozzá. Csöbör Katalint Drótos László, a Miskolc City Airport képviselője kereste meg korábban, hogy találtak egy olyan területet, ahol a lakosság megzavarása nélkül tudnának repülni, és a sportcélú pilóták is megtalálják saját helyüket, mondta a politikus. Kiemelte, a reptér átadásakor azt közösséggel, élettel kell majd megtölteni, erre már számos terv létezik. Megújuló köznevelési intézmények, templomfelújítás, csapadékvízelvezetés, zöldítés, új múzeum és sportcsarnok építése. Ezek jellemezték Kisvárda fejlődését 2024-ben. Leleszi Tibor polgármester úgy fogalmazott, tele vannak programokkal és állandóan fejlesztenek annak érdekében, hogy Kisvárda egy vonzó és élhető város legyen.
Igyekszünk mi is az odánkat bővíteni, kialakítani a jó infrastruktúráját, játszóterekkel, kispályákkal, de emellett az egyházi intézmények is folyamatosan fejlesztenek, építenek. Arra is kell gondolnunk, és minden irányban megtörtént, minden egyházi intézménynél, a városnál is, hogy a fiatalság, fiatalok, fiatal párok tudjanak menni hamarabb dolgozni, hogy legyenek bölcsödék. Bölcsödével Kisvárda jó ellátott, nagyon sok bölcsödénk van. Azt kell mondjam, hogy minden egyháznak és a városnak is van kettő. A csapadék vizelet is nagyon fontos Kisvárdán, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Harmadik ütemnél járunk, ezt tovább folytatjuk. Nagy beruházások közül kiemelném a vártnak a teljes rekonstrukcióját, ami a következő évben befejezésre kerül. Épül egy nagyon komoly multifunkciós sportcsarnok, szintén az egy éve később, tehát 26-ban várható, hogy be tudjuk fejezni ezt a nagy beruházást, és emellett nagyon fontos cél a városa mindig, hogy egy élhető város legyünk, az emberek, a polgárok szeressenek Kisvárdán lakni, nagyon sok parkot újítottunk fel, több ezer fát ültettünk, illetve játszótereket hoztunk létre, amelyek nagyon népszerűek. Kisvárda kulturális rendezvényekkel jól ellátott, tele van, programok vannak, de állandóan fejlesztünk, tovább kell lépni. Felépült egy nagyon korszerű, posztmodern múzeum, amit nagyon igyekszünk megtölteni megfelelő tartalommal. Épült egy új tájház, sőt, a múzeumhoz kapcsolódóan egy raktárcsarnokot is tudtunk építeni, mert Kisvárdán bőségesen vannak régészeti leletek, tehát van anyag, amit meg kell ódnunk, meg kell védenünk. Nyilván múzeumban lesz egy állandó kiállítás, azt követően pedig lesznek a változó kiállítások, ami arra szolgál majd, hogy minél több ember bevonzon. Másik pedig nagyon fontos a múlt megismerése a hagyományoknak, mert Kisvárda iskolaváros. Itt 7000 diák tanul Ódától egyetemig, csak 6 középiskolánk van, 6 általános iskola. Emellett ott vannak az egyházi intézmények, tehát meg kell mutatni a múltat.
Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. Több helyen a legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső, zápor. Az északkeleti harmadban azonban kezdetben még havazás, ónos eső is előfordulhat, amit fokozatosan eső vált majd fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli, délkeleti, majd délután az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön, hazánk északkeleti-keleti részein 0 és plusz 5, míg másút döntően 6 és 12 fok között valószínű. Nyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 22-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Rákellenes világsétát tartottak Gyöngyösön. 9-el több lakástűz keletkezett 2024-ben, mint az azt megelőző évben Hevesvár megyében. Átszervezések jönnek az EGRI intézményeknél. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A júniusban választott október 1-jével hivatalba lépett új önkormányzati vezetés számára az egyik legfontosabb feladat az éves költségvetés összeállítása. Ennek folyamatáról a közelmúltban számoltak be, és most újabb adatokat közölt a polgármester sajtótájékoztatóján. Wagner Ákost hallják.
Az elmúlt talán 4 hónap most már lassan alatt áttekintettük az önkormányzatnak a teljes működés struktúráját. Ugye túl vagyunk a költségvetési tárgyalásnak az első körén, képet kaptunk arról, hogy hogyan működik az önkormányzat. Jelenleg ugye ezt is jeleztem, 12 intézménnyel működik az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl, tehát az önkormányzatnak van a polgármesteri hivatala, 12 intézménye jelenleg, és 15 cégben van tulajdoni aránya, amelyek az önkormányzati feladat ellátást segítik. A költségvetési tárgyalásoknál azt látjuk jelenleg, és ezt szeretném hangsúlyozni, egy jelenlegi állapot, tehát az első körön vagyunk túl, hogy 18-19 milliárd forint működési bevétellel számítunk 2025-ben, és ezzel szemben működési költséget 24-25 milliárdot adtak le mind az intézmények, mind a cégek, mind a polgármesteri hivatal és maga az önkormányzatnak a korábbi gyakorlatoknak megfelelő igényeket figyelembe vettük, tehát ebben minden benne van. És ezen túl van még elsősorban a városüzemeltetési iroda, tehát a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának nál még egy olyan 3 milliárd forintnyi olyan fejlesztési ígér, ami a városban az elmúlt években összegyúlt.
Első lépésben intézményi struktúra átalakításával is igyekeznek a takarékos működést biztosítani. Egy közös főigazgatóság alá szervezik a bölcsödei és óvodai feladatellátást, illetve a szociális szolgáltatásokat. A részletekről Gál Judit alpolgármester nyilatkozott.
Alapvető célunk az volt, hogy egy olyan jól működő intézményhálózatot próbáljunk végig gondolni, létrehozni, amelyik a gyerekek, a dolgozók és a szülők számára nem jelent változást. Ugyanakkor mégiscsak pozitív irányú működtetést hozunk létre azzal, hogy a hatékonyabb működésnek köszönhetően megmaradnak olyan pénzforrások, amelyeket a szakmaiságra, a körülmények javítására tudunk majd fordítani. Éppen ezért nem kell a szülőknek megijedni, hiszen az óvodapedagógusok, a kiszolgáló személyzet ugyanazok maradnak, a rendszer ugyanúgy fog működni, csak ennek egy ilyen gazdasági, humán erőforrás összefogását terveztük azzal, hogy egy ilyen főigazgatóságot hozunk létre.
A világ számos pontján megrendezett rákellenes világséta akcióhoz a Magyar Rákellenes Liga Gyöngyösi Alapszervezete is csatlakozott. A figyelemfelhívó séta fontosságáról, céljairól és a rákkal kapcsolatos egyéb gondolatébresztő témákról Tóth Lászlónét, a helyi alapszervezet elnökét hallják.
2021. december 12-én volt az első ilyen világséta, és mindig megvan, hogy melyik ország melyik órába fog sétálni, és így azért ez a neve, hogy világséta, mert valahol egyszerre érjük körbe a földet, és valahol ez olyan jó érzés. Most éppen Magyarország 3 órakor indult, és ez az ország minden pontján 3 órakor indult, 1 óra hosszás séta, amiben ugye mi is részt vettünk, hát most már ugye 21 óta minden évben mindig másfelé sétálunk. Hát mondhatnám, hogy annak örülnék legjobban, ha külsős emberkék, sétálók, járókelők is csatlakoznának hozzánk, nem csak a ligások, hiszen ezzel az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet nem csak a helyi szervezetre vagy a rákellenes ligára, hanem a rákra, mint olyanra figyeljünk oda, és vegyük komolyan a szűréseket, hogy vegyünk rajta részt, és ha hívnak, azért menjünk el, ha nem hívnak, azért menjünk el, de éljünk tudatosan. Pontosan ilyen célból szeretjük ezeket a sétákat, a úgynevezett figyelemfelkeltő sétákat, hogy nem csak, mint rákellenes liga vagyunk, meg csak sétálunk, hanem igenis, hogy ezzel szeretnénk kifejezni azt, hogy köszönjük az egészségügyi dolgozóknak is, hogy tesznek értünk, és itt vagyunk, és mi tudunk menni sétálni, és a szűréseket is elvégzik, arról nem beszélve, hogy megemlékezünk azokról, akik sajnos már nem tudnak velünk sétálni. De akik nem tudnak velünk sétálni, és még egészségesek, elgondolkoznak egy pár perc erejéig, hogy tényleg nekem fáj valahol valamim, vagy éppen egy szemölcsömmel van gond, elmegyek és megnézetem. Nagyon jó volt például most ugye több alkalommal volt PSA szűrés Gyöngyösön, ami ugye a férfiakra vonatkozik, és nekem ez nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sok férfi vett rajta részt, hogy végre észbe kapnak a férfiak is, hogy igenis, hogy nekik is szükségük van arra, hogy szűrjönek, és nem volt értelmetlen, mert egy pár figyelmeztető értéket fedeztünk fel, és van, aki tudott róla, van, aki nem, tehát el tudtuk irányítani orvoshoz, ha házi orvoshoz ment, az is jó, ha szakorvoshoz, az is jó, de odafigyelt magára, és hát ezt szeretnénk rendszeressé tenni.
Heves vármegyében 2024-ben összesen 302 lakástűz keletkezett, 9-el több, mint 2023-ban. Az év folyamán 5131 négyzetméternyi épített terület égett le, 1275-tel több, mint egy évvel korábban. Ezen esetek közül csak nem 40 alkalommal a 60 hivatásos tűzoltók is vonultak. A részletekről Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferensét, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Ugye 2023 és 24 között, hogyha mérleget kell vonni, akkor rosszabb volt a 24-es év, vagy valamit javult a tendencia? Hogy értékelnéd?
Sok szám inkább rosszabb lett. 2024-ben 302 lakástűz keletkezett Heves vármegyében. Ez sajnos 9-el több, hogyha a 2023-as adatokkal összehasonlítjuk. 5135 négyzetméter épített terület égett le, és sajnos ez majdnem 1300 négyzetméterrel több ugyancsak, mint a 2023-as évben. 17 ember sérült meg ezekben a tűzesetekben, és ez is egyel több sajnos, mint 2023-ban.
Itt most sajnos halálos áldozatokkal együtt járó balesetek is voltak, Ecséden is volt egy ilyen tűzeset, most maradjunk így 60 környékén is, de nyilván a vármegye tájékán is szét kell, hogy nézzünk. Azért nem volt jellemző, hogy halálos áldozatokat követel egy-egy lakástűz, de most sajnos voltak ilyenek. Emberi gondatlanság, figyelmetlenség, elektronikus hiba, mi okozza ezeket a haláleseteket, amikor valaki tényleg már a tűz martalékává válik?
Ahogy említetted, 4 halálos tűzeset történt tavaly vármegyénkben, sajnos ez is egyel több, mint 2023-ban, és Ecséden novemberben történt, ahol a 60 hivatásos tűzoltók is beavatkoztak, egy olyan eset, ami áldozatot követelt. A tűzek 99%-a gondatlanságra is visszavezethető, nagyon sokszor elektronikus probléma, a kémények karbantartatlansága, sütés-főzés, vagy nyílt láng felelőtlen használata.
Gyertya és egyebek?
Pontosan, gyertya, felügyelet nélkül hagyott mécsesek, az adventi időszakban tavaly nőtt ennek a kockázata, mint minden évben. Legtöbbször a hálóban, a konyhában, és a kéményben csapnak fel a lángok. Gyakorlatilag Heves vármegyére minden évben igaz a statisztika, hogy minden hetedik lakástűz a kéményben keletkezik.
Itt most tűzoltók számát is említettél az elején, azért a riasztások száma az nem volt kevés. Mennyi tűzoltót riasztottak, vagy hány tűzoltó szervezet riasztódott az elmúlt évben?
509 tűzoltó gépjármű volt szükség ezeknek a tüzeknek az eloltására. Ebbe beleértendő mind a klasszikus tűzoltó gépjármű, illetve azok a magasból mentő gépjárművek és tűzoltásvezető gépjárművek, amik szintén a tűzoltás helyszínére vonulnak.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy sajnos rosszabb volt a 24, mint a 23.
Minden szám talán egy kicsit növekedett, igen.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Hitünk örömteli, táncoló, mert tudjuk, hogy egy olyan Isten gyermekei vagyunk, aki a barátunk, aki azt akarja, hogy boldogok legyünk, hogy egységben legyünk, és aki semmi másnak nem örül jobban, mint az üdvösségünknek, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletét január 19-én vasárnap tartották a budapesti Deák-téri evangélikus templomban. Szentbeszédet mondott Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, igét hirdetett Steinbach József református püspök. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év harmadik hetében rendezik meg. A Krisztus hívő felekezetek közösen imádkoznak a keresztények egységéért. Idén az imahét választott témája Hiszed-e ezt? Többek között arra utal, hogy 1700 évvel ezelőtt a níceai zsinaton fogadták el a keresztények egyik legrégebbi közös hitvallását. A keresztény hitnek ez az összefoglalása nem pusztán a történelmi emlékezet része, hanem tükröt tart elénk és kérdésként hangzik lelkünkben. Hisszük-e az ősi hitvallásban olvasott vallomást? Írta a hazánkban is sorra kerülő ökumenikus imahétre kiadott füzet köszöntőjében Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök mondott beszédet az elhangzott új szövetségi szövegből kiindulva a nyitó alkalmon. Mint mondta, János evangélista rendszerint egy-egy párbeszédben tárja fel hitünk titkait. Az istenkereső emberek, Márta, Nikodémus, Tamás apostol, a szamáriai asszony, az igaz életet szomjazzák, s a velük kapcsolatba lépő Jézus a kérdéseivel kihívást, egyben meghívást jelent a számukra. Például Márta, a gyakorlatias, realista asszony őszintesége és bátorsága lehetővé teszi, hogy Lázár feltámasztásakor az Úr erejét megtapasztalja. Martos Levente Balázs a továbbiakban a párbeszéd művészetéről beszélt. Azokról a ritka, ezért értékes pillanatokról, amikor egy találkozásban megvalósulhat az, hogy jobban megismerem magam a másik ember jelenlétében. Márta és Jézus találkozását szemlélve a hitét megvalló asszonyra és az önmagát kinyilatkoztató Úrra figyelve jártasságot szerezhetünk a párbeszéd eme művészetében, mondta. A níceai zsinatról és a hitvallásról, valamint az egyház történetéről s az abban megnyilvánuló, olykor nagyon is emberi mozgatórugókról szólva a püspök feltette az önmagunkkal való őszinte szembenézésre indító kérdést. Vajon melyikünk állíthatja, hogy kimerítette a tanúság tételével az élő, szerető, egységben létező Isten gazdag titkát? Beszéde végén Martos Levente Balázs püspök Lázár feltámasztásának történetében az otthon maradt Máriára irányítva a figyelmet azt mondta: mi, akik itt vagyunk, keressük, kérdezzük a hittől, egyháztól, közösségtől távol maradókat is, velük együtt a szívük teljesebb igazságát is keresve. Az ökumenikus imahét keretében Miskolcon a helyszín ma az avasi református templom lesz. Az imádságot Meleg Attila református lelkész vezeti. Az ige hirdető Szalkai József minorita szerzetes lesz. Egerben pedig a helyszín a Szent II. János Pál pápa evangelizációs központ lesz. Itt dr. Mihály Bartos Musinszki rektor fog igét hirdetni. Január 23-án csütörtökön Egerben újra a református templom lesz az ökumenikus ima alkalom helyszíne. Ekkor Ternyák Csaba egriesek lesz az ige hirdető. Miskolcon pedig tehát csütörtökön a belvárosi református templom a helyszín. Mekis Ádám evangélikus esperes hirdet igét. Január 24-én pénteken Egerben a Minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész hirdet igét. Miskolcon szintén a Minorita templomban találkoznak. Ekkor az ige hirdető Angó István református lelkész lesz. Január 25-én szombaton zárul az ökumenikus imahét. Ekkor az Egri Bazilikában Demkó Balázs görögkatolikus parókus hirdet igét. Miskolcon pedig a Deszka templomban Szemerszki Mihály görögkatolikus pap lesz az ige hirdető. Az ökumenikus imahét alkalmai minden nap 17 órakor kezdődnek, a Szent István rádióban pedig 20 óra 5 perckor kerülnek adásba. Szent pillantás címmel Esztergom, Győr és Budapest után Kazincbarcikán is látható lesz a Magyar Kurír fotósai Merényi Zita és Lambert Attila nagy sikerű tárlata, közölte a magyarkurír.hu. Az ezúttal 50 képet felölelő kiállítás Szalézi Szent Ferenc ünnepnapján január 24-én nyílik a kazincbarcikai Domboszkó sportközpontban. Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentjének, a Szalézi rend névadójának és védőszentjének ünnepnapján a 16 órakor kezdődő megnyitón köszöntőt mond a Magyar Szalézi Tartomány frissen beiktatott tartományfőnöke Vitális Gábor atya. Ezt követően Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője nyitja meg a kiállítást. Az alkalmon jelen lesznek a fényképek készítői is. 10 év képeit láthatjuk, sokszor a Magyar Egyház ikonikus eseményeit, sokszor ellesett pillanatokat. Mert Isten, aki a rejtekben is lát minket, ahogy imádkozunk, néha egy egyházi fotóst küld, hogy megörökítsen egy szent pillanatot. Munkatársaink képei, kilépve az online vagy a nyomtatott újság világából, bizonyítják művészi erejüket, megérintik, meghökkentik a szemlélőket, írta Kuzmányi István főszerkesztő az ajánlóban, hozzátette. A kiállítás díjtalanul látogatható február 28-áig, minden nap 8 és 20 óra között. Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait elevenítik fel, születéstől a szentélyavatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával áldják majd meg a több éves munkát. Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az Egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szentélyavatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Eger ad otthont februárban a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának, a Keletnek. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek által celebrált szentmise, valamint meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján Egerben. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. A regisztráció már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni az EGRI programokra. További információk elérhetők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészségének honlapján. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től 2026. január 31-éig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és a böjtbe. A böjtési ma 2025. február 1-től, tehát 2026. január 31-éig tart. A gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben minden hónapban ezen a napon részt vesznek az egyházmegyei böjt és ima folytatásában a következők valamelyikével. Böjt, rózsafüzér, keresztút, fél egyórás szentségimádás, fél egyórás szentírás olvasás és elmélkedés, szentmisén való részvétel és szentáldozás felajánlása. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 23-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt élet napját. A Magyarországi Rendfőnökök Konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjárók Konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én a megszentelt élet napja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetesekről szóló a Remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Sinkovics Andrea és Fekete Gábor. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A magyar U14-es fiú vízilabda válogatott január 24-e és 26-a között Martfűn edző táborozik majd. Már 10 000-nél is többen látogatták meg a gyöngyösi jégpályát ebben a szezonban. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kozinc Barcika SC az MB2-ben. 14 sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. A napokban tartották évértékelő ünnepségüket. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar U14-es fiú vízilabda válogatott január 24-e és 26-a között Martfűn edző táborozik majd. Juhász Zsolt szövetségi edző kijelölte a keretet, amely az eseményen részt vesz, és amely 3 kapusból, valamint 17 mezőnyjátékosból áll. A tréningre meghívót kapott a Panergy Miskolci VLC fiatal pólósa Agot Balázs is, aki egyedüliként képviseli a klub színeit az edzőtáborban. Már 10 000-nél is többen látogatták meg a gyöngyösi jégpályát ebben a szezonban. Ám az idény még nem ért véget. Az üzemeltető beszámolt a korcsolypálya eddigi teljesítményéről, és többek között azt is elárulta, hogy meddig használhatják még a gyöngyösiek a jégpályát. Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően alakult a látogatottság. Nyilvánvaló, hogy van egy klasszikus iskolai időszak, és azon belül is van egy téli szünet időszak, ami megnyomja a érkezők számát. Ez valahol így is történt, egy kicsit lassabban, de elindult a történet. Ugye kellettek a jégdiszkók és egyéb olyan dolgok, amik azért még vonzóbbá tették a fiatalok számára, hogy jöjjenek. Utolértük magunkat, hiszen hogyha azt mondom, hogy a 10 000. Látogató tavaly is körülbelül ez időtájt max. 1 plusz, 2 plusz, -plusz nappal érkezett, nem állítok valótlant, tehát ilyen értelemben teljes mértékben a látogatottságunk is rendben van, és én azt gondolom, hogy nyilván adott a jégpálya a főtérnek egy olyan plusz kis mozgást, egy plusz impulzust, ami eddig nem volt. Valójában ezt úgy gondoltuk, hogy kitűztünk egy célt, ezelőtt 10-11 évvel, amikor elkezdtük a maga a jégpályát üzemeltetni, és akkor ugye 10 évvel ezelőtt pont mondjuk például a főtéren volt a jégpálya, egy egészen más specifikációval, utána ugye a strandra került, most visszakerült a főtérre, és mi azt tűztük ki célul, hogy mi szeretnénk megmozgatni ennyi embert viszonylag rövid idő alatt, és akkor úgy próbáltuk először ezt ilyen felmérés alapján, hogy akkor na az első évben azt hiszem, hogy 7 000-8 000 volt. Persze a külső körülmények rásegítenek, hiszen azt mondjuk el, hogy Heves vármegyében Gyöngyösen van jégpálya. Tényleg olyan széles spektrumú volt a látogatottságunk, hogy mondhatni ezt, hogy az egész vármegyéből a téli szünetben kifejezetten sokan érkeztek hozzánk. Most a 10 000. Egy lelkes kis suli, a Gyöngyös Sajmos Általános Iskola második A vagy B, bocsánat, ha pontatlanul mondom, a osztálya jött klasszikus módon iskolai oktatásra, ugye általában a téli szünet után már dominánsan az iskolák látogatják a jégpályát testnevelés óra keretében. Én ennek nagyon örülök, hogy a solymesek amúgy is téli sportban az élen járnak, és ők futottak be 11 órakor délelőtt, és így komplett osztállyal érkeztek. Igazából egy elképes ajándék van, egy ilyen kis emléktábla, és csokoládét kapott mind a, azt hiszem, hogy 28 vagy 30 fős volt az osztály. Mi azt tervezzük, hogy azt gondolom, hogy tavaly február 11-ig voltunk, ha jól emlékszem, nyitva, tehát valami ilyesmi célzunk meg. Január 31, vagy még lehet, hogy kicsit februárba beletolódunk.
Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kozinc Barcika SC a labdarúgó MB2-ben. Az idevezető útról, az eredményekről, azok megvalósulásáról és a tervekről beszélt Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője.
Természetesen ez óriási öröm számunkra, hogy olyan legtöbb gólt szerezve, a harmadik legkevesebbet kapva vagyunk ott a második helyen, ami ugye feljutó pozíciót is jelent. Úgyhogy számunkra is ez egy óriási dolog, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Aztán, hogy a végére ez majd mire lesz elég, azt meglátjuk, de jelen pillanatban ennek a dolognak nagyon kell örülni, és természetes, hogy boldogok is vagyunk, még akkor is, hogyha egy nagyon picit, ha mondhatom, tényleg nagyon picit keserűbb a szájíz, hiszen az első helyen voltunk, és óriási ambíció volt a csapatban, hogy ezt megőrizze, és valahol egy történelmi sikert arathassunk Kazincbarcikán, ami ugye nem sikerült, hiszen nem tudtuk legyőzni a Kisvárdát, egy-egy döntetlent játszottunk velük, de ettől függetlenül ezt nem tartom rossz eredménynek, ha pedig az összképet nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ennek a részese volt, és itt a klubvezetéstől, a stábtól, a játékosoktól, és természetesen nem utolsó sorban a szurkolóknak is hatalmas köszönet, hogy ennyien buzítottak minket. Úgyhogy a végére ez egy tényleg kerek, szép történet lett, de még csak a fél szezonnál vagyunk, úgyhogy ha mondhatom, talán egy kicsit csúnyán félidőben vagyunk, és a teljes játékidő az még nem telt le, de ez a félidőben ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Amikor ide kerültem én, akkor pontosan ezt kértem ugyanúgy a vezetőktől, a szurkolóktól, hogy egy kis türelmet adjanak a csapatnak, és vagy türelmesek legyenek a csapattal. Ugye ez Magyarországon, legyünk őszintén, ez ritkán fordul elő, hiszen talán a türelemből van a legkevesebb. Hiszen azt tudni kell, hogy jött egy új edző, jött egy új játékfelfogás, egy más játékrendszer, jött 9 új játékos, és ez nem annyira egyszerű pillanatok alatt összegyúrni, és hogy minden úgy működjön, ahogy azt az ember megálmodja. Tehát erre bármennyire is furcsa, időre van szükség. És ugye én az első 3 fordulója, sőt még hozzátenném, még a felkészülési mérkőzéseink sem sikerültek annyira jól, bár a játék az úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon rendben volt, viszont eredményessége még nem párosult, hiszen azt hiszem, hogy az első mérkőzésen az Eger ellen nyertünk talán hazai pályán 2-0, és utána egyetlen egy mérkőzésünket sem sikerült megnyerni. De ez az útnak a kezdete volt, és ez egy folyamat része. És ugye jött az első 3 forduló, hogy elmentünk Csákvárra, ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk, majd jött egy Vasas elleni 2-2, és a BVSC ellen hazai pályán kikapnunk 1-0-ra. De én pánikot abszolút nem keltettem a csapatnál, hiszen én fontosnak tartom ugye a mérkőzés elemzések utáni számokat. Mindig annyit osztok meg a csapattal, meg úgymond talán a közvéleménnyel is, amennyit úgy gondolok, hogy ezt meg kell osztani. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Ez még egyszer mondom, talán azt hiszem, ha minden igaz, 3 millió adatról beszélünk per mérkőzés, tehát itt egyéni statisztikákról, tehát minden beleértve, tehát rengeteg, úgyhogy sokszor nekünk is jójózik a szemünk a számoktól, de tényleg azokat próbáljuk kiemelni, ami számunkra fontosak, és mivel hogy ezekből a számokból nagyon jól látszódott már az, hogy a csapat sikeres lesz, csak azokat a lehetőségeket majd gólra kell váltani, de óriási dominanciát mutattunk a labdabirtoklásban, rengeteg kapura lövésünk volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk, rengeteg 16-oson belülre jutatott, tehát boxon belüli labdánk volt. Tehát ezek a számok mind azt mutatták, hogy ebből majd eljön az eredmény, és amit mondtam a srácoknak is, hiszen nagyon el voltak keseredve ők is, velem együtt, de ugye edzőként neked mindig muszáj erőt mutatnod a játékosaid felé, és hinni abban maximálisan, amit te képviselsz, és amit elképzelsz. És ugye megmutattam például egy BVSC mérkőzés utáni adatokat, kivételesen nem videóztunk abból a mérkőzésből, hiszen legyünk őszintén, ráborítottuk a BVSC-re a pályát, egy kapusztunk, az ellenfélnek egy kaput találó lövéséből volt született, sajnos kikaptunk 1-0, aki a végeredményt nézi, ő természetesen azt mondja, hogy ez egy vesztes mérkőzés volt, de én azért edzőként más szemmel kell, hogy nézzem, és még egyszer mondom, olyan számokat mutattunk, amiből tudtam, hogy ki fog jönni majd az eredmény, és ugye ezt követően meg is indult a szekér, hiszen elmentünk Budafokra, ott ugyanilyen statisztikai adatokat mutattunk, csak a két mérkőzés közötti óriási különbség, még itt kiaptunk 1-0-ra, ott pedig nyertünk 5-0-ra. És akkor onnantól gyönyörűen megindult, megvertük a Gyirmótot, 2-1 nyertünk 7-0 Tatabányán, és ez pedig a csapatra egy olyan hatással volt, olyan önbizalmat adott, hogy amikor tényleg párosul az, hogy érzed, hogy amit csinálsz, az jó, de az még eredményességben is ráadásul ilyen számokkal, az utána megalapozta már a szezonnak a hátralévő részét. Tehát egy olyan szériát tudunk magunk mögött, ami tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ugye ez a megszerzett 28 pont, ez azt gondolom, hogy tényleg számokban is rendben van, és kevesen gondolták volna, hogy akár ezután a szezon kezdet után ez a szezon fél szezon végére így fog kinézni. úgy próbáltunk játékosokat válogatni, hogy ez az egyveleg legyen ilyen keret, tehát kell rutinos játékos is, kell olyan, akit mondhatunk, hogy a top foci korban vannak, ezek a 25-től 30 éves korig lévő játékosok, és ugye kell az, aki 20-tól 25, és plusz a 20 év alattiak, aki eleve a fiatal szabály miatt is fontos, és ez most jelen pillanatban nagyon szépen összeállt. Ha kor átlag életkorunkat nézzünk, az egy tökéletes átlag életkor, ami egy foci csapatnak jó, vagy amivel rendelkeznie kell, és ennek a hatására is ráadásul még, ami számomra fontos, ugye próbáltunk olyan embereket, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy embereket, nem csak játékosokról beszélek, akik különösképpen nálunk ez most nagyon jól sikerült, akik segítik a fiatalokat, akik úgy viselkednek az öltözőkbe, mint vezéregyéniségek, de azzal a hatással, ami elképesztő pozitív a fiatalabbakra nézve. És szerencsére én nyugodtan mondhatom, hogy azok a játékosok, akik ide kerültek, ők ilyenek, és az ő hatásukra is lettek a fiatalok még jobbak, az a középkorosztály is, aki idézően mondom ezt a középkorosztályt, mert nem az 50 éves emberekről beszélünk. Tehát ezek a játékosok is, itt például akár a Kártyik Bálintot mondhatnám, hogy már csapatkapitányként is egy kicsit hátára tudja ő is venni a csapatot sokszor. Tehát ez most tényleg nagyon jól működik, de ez ennek köszönhető, hogy nem csak játékosokként, hanem emberekként is egy olyan öltözői légkör alakult ki, ahova tényleg nagyon jó érzésben menni, és ezt éreztem az első pillanattól kezdve egészen a mai napig.
14 sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. Tavaly olimpikonja és paralimpikonja is volt az egyesületnek, emellett számtalan országos bajnoki címet is szereztek a sportolóik. A Nyíregyházi Continental Arénában tartották évértékelő ünnepségüket. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ez lebegett a szemünk előtt, amikor elindítottuk a sportcentrumot, és az infrastruktúra fejlesztéseknél is, amik lehetőséget adnak, és hát ezzel a nyíregyházi sportélet azt gondolom, hogy maximálisan tudott élni. Ennek bizonyíték ez a gála, ezzel a nagyon sok felnőtt és főleg utánpótlás sportolóval, gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ez már rendszerszerűen működik. Ennyien voltunk tavaly is, tavaly előtt is, tehát elérte a nyíregyházi sportélet ezt a szintet, ami nyilvánvalóan az ezévi eredményekben is megmutatkozott.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Együtt érkezünk, és ha távozunk, lenne mindegy, ami két agyunk. Együtt élhetünk, együtt álmodunk. Maradjunk így együtt, amíg játszhatunk. Mi is gondoltunk rég, itt bent most is még. Gyerekek voltunk és leszünk, s kell minden új játék. Ezért az lenne jó, azt hiszem, legyen egyik kezedben virág, és a másikban kezem. Együtt érkezünk, és ha távozunk, kinek lenne mindegy, amit két hagyunk. Együtt együtt, amíg amit itt hagyunk. Együtt élhetünk, együtt álmodunk. Maradjunk így együtt, amíg játszhatunk.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.